6 óra után Szabadsáv Rangos Katalinnal. Szervusz, Katalin.
Szervusz, jó estét kívánok! Itt van már Presser Gábor, akivel a közelgő koncert sorozatról beszélgetünk.
No.
Illetve hát annak ürügyén azért mindenféle másról is, mert három teljes estés, három órás, vagy három és fél órás koncertről beszélni, az azért mégiscsak kívülről.
Három ilyen nagy koncertjük lesz azért.
Igen, majd mindjárt megkérdezem, hogy hogy fogják, simán túlélik-e majd?
Ők túlélik, hát annyi évtizede minden túléltek, csak hogy még ekkora érdeklődés van a magyar közönségben ez iránt, azért ez fantasztikus, nem?
Ritkán kell koncertezni, de egyébként tényleg fantasztikus.
Na jó, hát akkor Presser. Presser mindjárt.
Szabadsáv. Elveszünk a részletekben. Rangos Katalin műsora.
Presser Gábor a vendégem ma este, mert tripla lokomotív koncertnek nézünk elébe. Az a hír járja, hogy hónapok óta készülnek, arról is olvastam, legalább 3, de inkább 4 órás koncertre számíthatunk. Napi 6-7 órát próbálnak, és persze megkérdezem Presser Gábort arról is, milyen szisztémával építi fel a koncert dramaturgiáját. Hogyan állapítja meg, melyik 30-40 dalt szeretnénk a leginkább hallani, a kevésbé ismert, de minőségileg fontos szerzemények élveznek-e elsőbséget, vagy a közönség várakozásának tesz inkább eleget. Szóval arról lesz szó, hogy készül a koncert, meg arról is, milyen fél évtizedenként újra összetalálkozni, és folytatni, mintha közben mi sem történt volna.
Szabadsáv. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora.
Jó estét kívánok, itt ül mellettem Presser Gábor, jó reggelt azoknak, akik az ismétlést hallgatják. Nem hallottad, hogy Bolgár Gyuri azt mondta, hogy hú, 3 koncert, ekkora érdeklődés, hogy ez milyen fantasztikus. Én meg azt kérdeztem, hogy 3 koncertet kibírni, az milyen fantasztikus.
Hát remélem, hogy ki is bírjuk meg, hogy a közönség is kibírja, mert a koncertek egyenként is viszonylag hosszúak lesznek.
Igen, mert azt olvastam, hogy minimum 3 óra hát már erre készítitek fel az embereknek, ez ellen semmi kifogásuk nem lesz, hát azért ők csak hallgatják.
Hát igen, de azért szoktam én is ülni a nézőtéren, tehát van, amikor úgy érzem, hogy elég volt.
Na de mi olyan számokat fogunk hallgatni, amiket ismerünk és szeretünk, tudod?
Ha, igen, remélem, hogy ismeritek is, meg remélem, hogy szeretni fogjátok még azután is, hogy elkezdtünk.
És milyen most együtt zenélni megint?
Ha, ugyanolyan.
Ugyanolyan?
Igen.
Attól, hogy érettebbek vagytok, attól...
Arra gondolsz, hogy megöregedtünk? Nem, így van.
Nem, hogy megöregedtetek, de hát azt képzeltem, mert én még sose szereztem dalt, és sose énekeltem, vagy adtam elő, hogy minden fázisában egy előadónak másként megy az a rutin, ami 20 évvel ezelőtt is mást jelentett.
Így van, így van. De hát a zene az tulajdonképpen, hogy mondjam, generálja azt, hogy az előadó hozzá változzon. Tehát amikor a korunk változik, akkor az állandó az a zene. És akkor meg kell próbálnunk úgy csinálni.
Visszacsapódtok az eredeti korba? A készülés korában?
Nem.
Vagy hozzáraktok valamit, amivel ti másabbat
tettetek? Ezt sem tudom, mert én nem foglalkozom igazán így teoretikusan a munkánkkal.
Meg nincs is értelme ezeknek a kérdéseknek. Mélyült
a hangunk, ugye ez egyértelmű. Van néhány dal, amit már nem az eredeti hangnemben énekelünk. Remélem, hogy senki nem fog ezen megsértődni a nézőtéren. És,
nekünk hát, már mélyült a fülünk, tudod?
Lehet. Tehát természetesen vannak olyan dolgok, amiket butaság lenne megpróbálni eltagadni, vagy úgy csinálni, mintha nem mentek volna az évek. Az egész koncert egyébként arról szól, ugye az a címe, hogy újrahasznosítás, és éljen a rozsda, és ez az újrahasznosítás.
Jó kis ironikus,
mindenki. Így van, tehát rólunk szól, magunkat éljenezzük, hogy éljen a rozsda, de hát mi ezt dörzsölgetjük lefelé rendesen a próbákon, és minden arról fog szólni a díszlettől kezdve, tulajdonképpen minden arról fog szólni a közöttünk, hogy mi most játsszuk ezt a koncertet ennyi idősen, ebben az állapotunkban, és megmondom szintén, hogy kicsit lassan jöttek elő azok a dolgok, amik nagyon fontosak így egy koncerten. Szóval mondjuk az első héten csikorgott a gépezet, január első hetében, és utána elkezdett működni, és ezen a héten először majdnem kimondtam, hogy ha jó napot fogunk ki, akkor jobbak vagyunk, mint valaha.
Na, ezt ha rossz napot kérdeni.
Fogunk ki, nyilván nem, de egyébként ez szerintem a nézők, a hallgatók, vagy a koncert közönsége talán abból a példából megérti, hogyha mondjuk ha szeretik a Stones-t, ha szeretik a Rolling Stones-t, akkor nincs ember, akinek egy egészen pici rés van a fülén még, és nem veszi észre, hogy sokkal jobbak, mint voltak valaha.
Jó. Amikor elkezdtek ezzel piszkálni, hogy... én nem azt akartam kérdezni, megöregedtetek, lelassultatok, és
már,
hanem
van.
Azt gondolom, hogy vagy azt mertem megkockáztatni, hogy attól, hogy a személyiségetek változott, meg megérett, meg nem tudom, meg egyébként a közönségé is, hogy az sokkal inkább lehet akár jobb is, mint amilyen volt ezelőtt 20 évvel, vagy 25-tel.
Nem tudom, hogy jobb lesz-e, vagy nem lesz jobb, de azt gondolom, hogy nyilvánvalóan egy kicsit más lesz, de hát nem azokat az arcokat látják, akiket láttak 20 évvel vagy 40 évvel ezelőtt, hanem a mostani arcunkat látják. És hát ez az üzenet a mostani LGT-től szól.
Jobban élvezitek-e, vagy ugyanúgy azt, amit csináltok? Mert azt mondtad, hogy ma már azt mondtad, hogy ez még jobb is lehet, mint volt a próbán.
Igen, hát én szeretek próbálni.
Van öröme?
Van. Egyébként egy csomó olyan dolgot csinálunk majd a koncerten, amit nem csináltunk eddig soha.
Tényleg?
Nem olyan dalok, de a dalokat szinte azt hiszem mindent ismer a közönség, amit mi játszani fogunk, és egy csomó olyan jelenet, hogy úgy mondjam, lesz a koncerten, amit már máshol is elmondtunk, hogy lesznek ilyen úgynevezett szóló blokkok, tehát az, hogy valaki egyedül marad, és más ilyen kisebb-nagyobb ilyen számunkra a dolgot édesebbé tevő kis jelenetek lesznek, mert hát nekünk az nagyon-nagyon fontos ott mindig, hogy szabadon játszhassunk, tehát azért próbálunk sokat, hogy a végén annyira biztos legyen az, hogy tudunk hova általában magunkhoz támaszkodni, hogy szabadon játszhatunk, hogy a szólók, az improvizációk, azok mehetnek. És valahogy most már azt gondolom, hogy van öröm a próbákon. Egyre több öröm van a próbákon. Mert a próbálás az mindig egy kicsit olyan nehéz dolog, mert hát végül is az eleinte gépiesen el kell kezdeni föleleveníteni azokat a dolgokat, amiket nem játszottunk mondjuk 5,5 éve, és akkor ez hogy volt, ez hogy volt, és akkor van, aki készül otthon, van, aki nem készül otthon, és akkor az úgy lassan-lassan úgy valahogy összedörzsölődik.
És te vagy a szakfelügyelő?
Hát nem, a mindenki szakfelügyelő nálunk.
Érted, hogy azt úgy értem, hogy ameddig te nem mondod valamire, hogy jó, addig...
Nem, bárki más is mondja.
Hát, igen,
más is sőt, a kísérő zenészeink is szó nélkül beszólnak. Tehát ugye van nekünk 6 muzsikusunk, a fújósok, ütő, stb. Tehát a Kovacs, a Szalonka, a basszusgitár. Tehát ők a habitusuktól függően beszólnak simán, hogy ez lehet, hogy így, ez lehet, hogy úgy. De persze, hát egy csapat vagyunk.
Minden szöveget tudtok?
Hát nem, hát még addig még tudni fogjuk, de úgyis lesz súgógép.
Meg a közönség úgyis tudja.
A közönség, remélem, hogy kisegít. Hát én emlékszem olyan koncertekre, hát én emlékszem, amikor először a Nyugatiban megjelentünk a nézőtér kellős közepén. És annyira megdöbbentek az emberek, hogy ott állunk benne egy kis ketrecben, és elkezdtünk játszani, és ahogy néztem az arcokat, én teljesen, hát Nem is tudom, tehát úgy összeszorult a szívem, a torkom, minden, de igaziból még valószínűleg még hang jött ki a torkon, de az, hogy a miénk itt a térből, szerintem a harmadik sort, én már nem tudtam, hogy hogy van ott. Álltam és néztem ezeket a írtóhelyes embereket, hogy ők is úgy meg voltak döbbenve, hogy mi mit csinálunk a nézőtér közepén, és mi meg ott játszottunk. Úgyhogy én elgombáztam. Tehát egyébként én híres szövegtévesztő vagyunk. De szerintem az ennek arból mindenki, az meg hát mindenkinek van súgógépe, hát ezt a közönség is néha látja a videófelvételeken, hogy még azok a pasik is, akikről az ember azt feltételezi, hogy hát egyszerűen ez az egész életműve az, hogy szövegeket írt, és ott van, ott a súgógép a Bob Dylannél, és hát nincs mese, hát ez kell, ez iszonyú mennyiségű szöveg, egy csomó szöveget imádsz, vannak olyan szövegek, amiket azt gondolom, hogy úgy gyerekként úgy belefért, hogy azt elénekeltük, ma már olyan furán érzem magam benne, de
azért hajlandó vagy megcsinálni, mert tudod,
igen, ugye? mert tudom, hogy egy koncerten nem kell megpróbálni erőltetni azokat a dolgokat, amik a mi úgynevezett legkedvesebb gyerekeink, mert nem azért jött el a közönség, hogy kísérletezni lásson ott X embert a színpadon, hanem azért jön el a közönség, mert úgy gondolja, hogy az ő elvárásainak megfelel ez a koncert. És mi megtaláltuk azt a elegyet, vagy vegyületet, vagy hogy kell ezt mondani, hogy nekünk is megvan benne az örömünk, és bizonyos dalokat el fogunk játszani, amiket már nem.
Nem válogatnál be?
Igen. Igen, hát
azt meg az én kedvemért.
Mit?
Hát amit azt mondjuk magadért nem, de...
Igen. És ezeket a dalokat még jobban odafigyelve kell játszani, mert nincs mese, a közönség megérezné, hogyha azt mondja, hogy ezt valamiféle kelletlenül csinálja valaki.
Uh-huh. Most egy pici szünet, és utána Presser Gáborral még egy kicsit a koncert szerkesztésének a technológiájáról fogok beszélgetni, mert hogy az is érdekes, hogyan épül föl a hangulat, vagy nem tudom micsoda, mondjuk a hangulat.
Szabadsáv. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora.
Presser Gábor a vendégem, és ott hagytuk abba, hogy a február közepi lokomotív koncertekre készülődés közben szerettem volna megtudni, hogy hogyan építkezik, hogyan szerkesztődik egy koncert, hogy épít ti föl a hangulatot, vagy nem tudom.
Hát még az előbbi gondolatot valahogy hadd fejezzem be, vagy hadd magyarázzam el. Uh-huh. Tehát vannak olyan dalok, amik általában az öreg dalok, a legrégebbi dalaink, azok, illetve mindenki így van ezzel előadó, a legrégebbi, leghíresebb dalok, azok nem engedik, folytogatják az újakat. Tehát egyszerűen
kivégzik?
Igen. Akármit csinálsz, azokat a dolgokat el kell játszani. Ha fene-fenét eszik, el kell játszanod. Nekünk el kell játszanunk. Legalább van 10-15 olyan dal. És azért is próbálom ezt mondani, mert nem azt akartam sugallni, hogy fogunk játszani olyan dolgokat, amiket nem szeretünk, hanem egyszerűen vannak olyan dalok, amiket nincs mese, tehát nem lehet gondolkodni. Amikor szerkesztesz, akkor nem lehet azt mondani, hogy még egy percig hadd tépelődjek, hogy a ringos dalmagadót eljátsszuk-e, vagy nem. Nem lehet. Nem lehet. És ezeket a dolgokat el kell játszani, mert az emberek többek között ezért jönnek el. A mi közönségünk azért jön el, remélem, úgy, ahogy régen, hogy hagyjon minket szabadon zenélni, hogy élvezi azt, hogy szabadon zenélünk. De van egy bizonyos nem szabadság, ez a rapsága a régi híres daloknak, hogy a régi híres dalokat el kell játszani. És akkor itt megpróbálok válaszolni arra, amit az imént kérdeztél, hogy hogyan kell ezt szerkeszteni. Hát először is nem tudom, a tanácsokat nem tudok osztogatni, de hát tényleg úgy van, hogy meg kell próbálni, egy ilyen hosszú koncertnél meg kell próbálni azt, hogy fölépíteni egy olyan ívet, ami arról szól, hogy hogyan tudunk egy olyan kezdést csinálni, aminek van egy lökete. Mi szoktuk azt csinálni, hogy kétszer kezdünk egy koncertet, tehát hogy először. Ez onnan jött, hogy amikor 2002-ben az LGT Fesztivál volt a Szigeten, nem a Szigeti Fesztivál, hanem a sajátunkat csináltuk júniusban, 2007-ben pedig összefogtunk a Szigettel, illetve meghívtak minket, és akkor csináltunk nekik is nagy koncertet. De 2002-ben a miénk volt a Sziget, és az LGT Fesztiválra még mindig jött a közönség, és már el kellett volna kezdeni. És láttuk, hogy túl fogunk menni a csendrendeleten, mert azt hiszem 11 óra vagy 10, nem, most nem emlékszem, azt hiszem 11 órától csendrendelet volt, és azt már láttuk, és tudtam, hogy el kell kezdeni. És ott pedig folyt a hiszti, hogy ne kezdjétek el, mert még körülbelül 6-8 ezer ember kint van, olyan lassú volt a beengedés, de hát már hatalmas tömeg volt. És akkor kimentünk a színpadra, és mondtam, hogy hát nem tudunk kezdeni, mert hogy kint vannak még egy csomóan, de amíg ők bejönnek, addig a bent lévőknek játszunk valamit. És így aztán elkezdtük egy ilyen csendesebb résszel. És aztán ez eltartott mondjuk 10-12 percig, és akkor belecsaptunk. És vannak ilyen klisék, hogy koncerteket hogy kell elkezdeni. Nem tudom, igaziból nem érdemes ezeket megtanulni. El kell kezdeni a zenekarnak így együtt ülni, fejtörősdit játszani, és a végén kialakul egy olyan sorrend, amivel mindenki egyetért, és azt gondolom, hogy ha a zenészek úgy gondolják, hogy jól érezzük magunkat ebben a műsor összeállításban, akkor valószínűleg a közönség is jól fogja érezni magát, tehát úgy fogja megkapni ezeket a dalokat, ahogy...
Valahogy nem jutott eszem, hogy mindenkinek van ebbe beleszólás, hogy ahányan vagytok, így összerakjátok, hogy milyen legyen az íve.
Persze,
az egésznek.
Hát ez rettenetes nehéz gondot, de hogy én először úgy raktam össze a dalokat, hogy nem számoltam, csak jelöltem a dallistát. Megnéztem, és 75 dal volt. Most ebben persze mind benne van, amit az imént kérdeztél, hogy benne van azok a kedves gyerekeink, amik kevésbé ismertek, viszont mi nagyon szeretjük. Ebben persze benne volt egy csomó olyan. Akkor hát ezt megláttam, én magam is tudtam, hogy ilyen nincs, de én nem mentem lejjebb 56 dalnál, és gondoltam, hogy majd amikor összeülünk, mindenki mondja a sajátját, hogy mit szeretne, más is írt sorrendet, és akkor úgy is lett. És hát azt ugye tudtuk, hogy az 56 vagy 53 dal, mert a hármat rögtön elengedtem, és akkor maradt 53 dal. És amikor először összeültünk, akkor csak úgy fejben számolgatva rájöttünk arra, hogy az 53 dal az egy olyan bruttó 6 órás koncert, amiben én bőven benne lennék.
Csak
de
a metró nincs benne.
Tessén?
A metró nincs benne,
bár most nálunk járni fog a metró majd, vagy a villamos, ami ott megy.
Ezek mind mennek.
Akkor azok járni fognak, és de nincs benne, hát az közönségnek nem lehet azt mondani, hogy ülj egy helyben 6 órát, bár én úgy képzelem el, hogy egy ilyen LGT koncert egy kicsit olyan, bár most ugye először életünkben tartunk úgynevezett hagyományos helyszínen koncertet, tehát nekünk a nagy zárt körű koncertünk csak a Nyugatiban volt, ami nem tekinthető hagyományos helyszínnek, és hogy mi közönségünk jobban van a szabad térhez szokva, és én azt gondoltam, hogy hát akkor majd kisétálnak, és visszasétálnak, olyan ez, mint egy fesztivál. Kicsit odébb megy, leül a fa alá, mert nagyon süt a nap, vagy nem tudom, tehát vagy egy kicsit elfáradt, és félreül, és ledől valahova. Hát mondjuk így azért az arénában ez nehezen elképzelhető. El kell mondjam, hogy a Somló kitalálta, hogy tegyünk műfüvet az arénába az állóhelyekre. Hogy majd milyen jó lesz, és hogy örülnek az emberek. Hát ezt az ötletünket teljesen simán kidobták.
Mert nem lehet?
Nem engedik biztonsági szempontból.
Elcsúsznak rajta, vagy
nem,
felgyullad?
Beleakadhat, bármi. Hát ezer, mondjuk meg is kell érteni. bármennyire is megszakad a szívünk, de ezt meg kell érteni, hogy, hogy van az a biztonsági szempont, ami fölülírja a mi hülyeségeinket.
Te is az, hogy 3 nap lesz, mármint, hogy 3 dózisban csináljátok, az hát, attól volt, hogy felszippantották egy perc alatt a jegyeket, és ti meg úgy döntöttetek,
hogy... Nem szippantották föl egy perc alatt, szerintem nagyon normálisan folyt ez az egész, tehát én nem szeretnék olyasmit mesélni, hogy milyen hisztéria volt, és tavaly előtt megvették a jegyeket a jövő évi koncertünkre. Ez kamu. Nem, szépen gyönyörűen ment, úgy, ahogy a koncertrendezői, akik értenek a jegy eladáshoz, nem tudom, ennek mi a hivatalos neve, jegyterjesztés, nem tudom. Ők csináltak egy titkos jóslatot, ugye meghirdettek egy koncertet, és már régeség nyomtatták a másodikra a jegyeket. Simán, amikor elment az első, elkezdték árulni a másodikon. Amikor elment a második nagyjából, olyan Mikulás és Karácsony között, akkor azt mondták nekem, hogy elindítjuk a harmadikat. És a harmadikra ők azt mondják, hogy mire jön a koncert, napja addigra tele lesz. Tehát a harmadikat csak most töltögetik. És ők azt mondták nekem, hogy én ne gondolkozzak én semmin. Mire a harmadik koncertet mi el fogjuk kezdeni, addigra pontosan telt ház lesz az arénában.
És egyébként bennetek van annyi szufla, hogy 3 egymást követő napon nyomjatok 4 órát, 5 órát?
Tegnap előtt vagy mikor csináltunk egy olyan próbán, hogy a legvadabb dalokat, már pedig ugye most 40 körül van a dalok szám.
Ja, hogy annyira tudtátok visszanyomni?
A végén sikerült 10-et kigyilkolni az 50, aztán 42 van, valahogy így.
Csak kérdezem, hogy a Majd Leonár című szám, amit nem tartozik
LGT.
A... Ben van?
Nem, hát az nem LGT-nál, az
nekem a szóló. Ez a sajátod, és azt nem szokták soha sehol, azt mindig csak a tied.
Igen, lesz most olyan, ilyen kívül.
Az én agyam már így belevetített, de hisz én azt hallottam.
Én is néha összekeverem magamot.
Hallottam az LGT-t, jó, hát akkor nem lesz Majd Leonár, na mindegy.
Nem LGT dalok lesznek, és illetve lesz egy vagy kettő, amelyik nem pontosan LGT dal, de pont nem a Leonárt. Uh-huh. Azért nem lehet, hát mondom így is, ha jól számolok most, akkor olyan 40-42 dal lesz, hát ez is iszonyú kemény anyag lesz. És én azt gondolom válaszolni az előbbi kérdésre, hogy egyébként lepróbáltuk azt, hogy azokat a dalokat, amik nem ilyen kis csendes szöszmötölősek, hanem azokat, ahol kajakra nyomni kell, azokat kétszer egymás után eljátszottuk az egyik próbanap. Tehát mondjuk olyan 20-20 dalt, 20-22 dalt kétszer egymás után lenyomtunk a próbaterembe, és nem volt, senki nem volt összecsukolva.
Akkor ezek szerint...
Szerintem bírni fogjuk.
A fizikai állóképesség jó. Innen folytatjuk Presser Gáborral mindjárt.
Szabadság. Elveszünk a részletekben. Rangos Katalin műsora.
Mielőtt önök a híreket hallgatták, az alatt én itt tovább nyomorgattam Presser Gábort az ügyben, hogy de őrül-e ennek a 3 koncertnek egymás után, meg jól érzik-e magukat együtt, és akkor megosztatom vele azt, amit nekem mondott. Na, mit mondtál? Azt mondtad?
Hát persze.
Csak 4000 e-mailt kaptál eddig, vagy nem tudom, hogy
szorosan a munkával van össze. Inkább amit írni kell, tehát ez nagyon-nagyon sok munkával jár. Ami mondjam, nem örömzenének hívják.
Hanem az majd ott lesz örömzene, hát az előtte meg 3000 e-mail írva.
Igen, valahol megvalósul nyilván a koncertekben, meg a koncertek alatt az, hogy mennyi mindenre kell odafigyelni, mennyi mindent kell előmozdítani, mennyi mindenre kell gondolni, mennyi mindent kell figyelni, korrigálni, kérdezni.
Jó, nem ok nélkül kérdezem ezt, mert azt képzeltem, hogy ez az iparág, ez felfejlődött az elmúlt 20 évben. Tehát, hogyha ha te nem lennél eléggé precíz meg aggályos, akkor lehet, hogy megúszhatnál 4000-ből 2500-at.
Hát, lehet.
Nem nőtt ki körül a koncert, hát biznisz körül?
Velünk nehéz. Én azt gondolom, hogy ez olyan, mint a, például a lemeziparban is, hogy amikor még volt lemezipar, de a koncertiparban is, hogyha te vagy egy nagy koncertrendező, és akarsz szerződtetni egy fiatal bandát, akik még még a kezdetén vannak a karrierjüknek, akkor ők szinte mindent elhisznek neked, és mindent úgy fognak csinálni, ahogy te mondod, és lehet, hogy ez egy optimum lesz, tehát hogy minden nagyon klassz lesz. Minél tapasztaltabb egy zenész, annál több aggája van, hogy rendben lesz-e az, hogy befordul-e ott az a csavar, hogy a rámpa jó helyre van-e téve. Vagyis én így vagyok összerakva, ebben nyilván benne van a 30 nem tudom hány év színházi lét, ahol megtanultam egy picikét érteni a kelléktől kezdve a világosításon keresztül sok mindenhez, mert olyan emberek csapatában éltem, akik ezeket a szakmákat nagyon-nagyon tudják, de lehet, hogy ez egy véletlen dolog, hogy én gyárilag így vagyok összetéve, hogy engem ezek a részletek nem csak érdekelnek, hanem kifejezetten mozgatnak engem ezek a dolgok, és rettenetesen rosszul viselem, hogyha nem jól működnek, mert akkor nem lesz szabad a zenélés. Hogyha nem tökéletes a háttér, hogyha nem vagy biztonságban, hogy minden úgy működik, ahogy te akarod, ahogy te ezt megálmodtad, akkor nem lesz szabad a zenélés, hanem esetleg közben kell figyelned valamire. Így is kell, éppen elégre, azt hívják zenének. De az, hogy ne érezd magad nyugodtnak, amikor fölmegy a színpadra, hogy körülötted minden rendben van, az nem jó, azt én nem szerettem.
Azt olvastam, hogy mindenféle díszlet elemet szereztetek Vasúttörténeti Múzeumról, vagy mintól, vagy innen, vagy nem?
Főleg az István Telki öreg pályaudvarból.
És ott nektek protekciótok van, mert imádják a zenekart.
Azért, mert a nyugati koncert kapcsán nagyon sok mávos barátot szereztünk, akik közül még hála Istennek vannak. Ugye a legfőbb barátunkat, a Sipos Istvánt elvesztettük. És ugyanígy a Juhász Attilát, aki kitalálta ezt az egész nyugati pályaudvart, és aki maga is dolgozott a vasútnál korábban, mint mérnök, és egy fantasztikus, kreatív, egy zseniális ember volt, és ővele csodálatos volt dolgozni. Tehát azóta nem tudom, soha, hogy biztonságban vagyok, amióta az Attila nincs. És hát volt ilyen, van ilyen az életben. Mindenki tud ilyet mondani az életéből, ilyen embereket. Úgyhogy megmaradt a mávos
kapcsolatrendszer?
Kapcsolatrendszernek nem nevezném, hanem néhány olyan kolléga, aki akkor közreműködött a koncerten, illetve akik aztán a következő évben, amikor a Víg Színház oda költözött a nyugati mellé a parkolóba, a sátorba, akkor ők már kicsit az Attilán, a Juhász Attilán meg rajtam keresztül már olyan, hogy mondjam, már olyan közelinek érezték azt, hogy most jön a Víg Színház, és akkor ott tovább folytatódott ez az együttműködés. És hát egyébként, amiket mi onnan kihozunk, azok apróságok nem annyira súlyra, mint úgy értem, hogy értékre ilyen elrozsdásodott dolgok, hát ott gyönyörű öreg mozdonyok állnak még. Hát nagyon sajnálom, hogy ott mennek tönkre ilyen öreg dolgok, mert nincs elég pénz, hogy azokat helyreállítsák, és onnan tulajdonképpen így a szétszórodott cuccok között a somlóval kutatgattunk, és hát volt, amit nem sikerült, tehát amit nem lehet helyreállítani, de van egy pár dolog, ami onnan hogy eljön, nem lesz ez ilyen feltűnő, hogy mondjam, szegmensei nem lesznek így a díszletnek, hogy most valaki azt fogja mondani, hogy hú, ez valami régi mozdonyból van, de azért eleve már az érzés az, hogy újra kim voltunk István Telken. Hát az sokkal nagyobb, mint a nyugati, az egy csodálatos, ez egy gyönyörű hely, az építészetileg is egy fantasztikus dolog. És hát ott állnak benne ezek az öreg gőzösök egy csomó.
És akkor mit hoztatok be egyikről másikról
hát, ezt ilyen alkatrészeket, ilyen, hát az amit mi olyan szépnek nevezünk, uh-huh. amit más ember esetleg azt mondja, hogy úristen, ez, hogy kell mondani, hulladék, vagy fém hulladék. De mi olyan szépnek találtunk egy pár dolgot.
És azok lesznek felfüggesztve, az
hát
a díszlet?
Nem, így a díszletbe, de az is lehet, hogy lentről azt már részese lehet venni. Vannak olyan elemek, amik túl kicsik ahhoz, hogy lentről részegyik, de nekünk úgy jól esik, hogy ott van. Aztán visszavisszük.
Tehát így 2-3 tonnát behozottok.
Nem,
mert ugye ezek azért annyi. Nehezek, nem?
Persze, de hát azért nem lesz ez annyi. No.
Azok, akik veletek fognak, lesz ilyen meghívott művész?
Nem, a nézőtérben
csak szólók
meghívva.
Lesznek?
Igen.
Tehát mindenki kap megmutatkozási lehetőséget külön-külön.
Igen.
És ott figyelembe vettétek egymás, hogy mondjam, arányokat egymáshoz képest, hogy mindenkinek jusson egy ilyen önálló,
persze,
nem tudom, 5 perc, 10 perc?
Igen, ilyesmi, 5, 6, 7, 8, nincs még az igazán megszámolva. Ez nem nehéz az ilyen. Ebben semmi különös nincs, ezt mindenki tudja, hogy kicsit összebeszélünk, hogy te mit csinálnál, mi, és akkor üldünk, próbálgatjuk, ez milyen lesz, és úgy lassan kialakul, hogy ki melyik 2-3 számra marad egyedül, vagy
ez
majd nem egyedül.
Ez funkcionális azért, hogy a többiek addig levegőzhessenek egy sort, vagy egy igazi ennek, megmutatkozási ez lehetőség így, valakinek?
Igen, mind a kettő igaz. Természetesen azt gondolom, hogy a teljesen nyílt titok, hogy ameddig valaki kint van egyedül, addig a másik 3 szedhet egy kis levegőt. Hozzá kell tenni, hogy ilyesmi tulajdonképpen csak azt hiszem egyszer adatik meg így a koncerten, mert a másik 2 vagy 3 ilyen szóló rész az mind dramaturgiai szempontból van odatéve, ahova, uh-huh. mert az alatt történnie kell valaminek azokkal, akik majd vissza kell, hogy érjenek a színpadra. Tehát ez egy olyan...
Tehát egy produkciós felkészülési szünet a többieknek?
Hát egy kicsit igen. Igen. Uh-huh.
Igen. Na jó, hát erről nyilván nem lehet több részletet elmondani, úgyhogy az jutott még eszembe, hogy tulajdonképpen 40 éves a képzelt riport, mert hogy az 73-as volt, ami irtózatos távolság már így nekem visszagondolva, tehát kellemetlenül érint, hogy én az elejétől kezdve tudom, hogy ez van, hogy ezt a 40 évet így együtt sikerült tölteni a képzelt riporttal, meg 25 éves a padlás, és hogy ezek olyan tartósan beragadtak az agyunkba, meg a fülünkbe, mind a kettő, hogy lehet tippelni, hogy a következő 40 is meg lesz, amiben már én nem nagyon leszek meg a padlásra is fogják még így a gyerekeiket viszegetni.
Hát nem tudom, hát tippelni lehet, de nem.
Jaj, vagy itt ilyet nem lehet kérdezni, mert ez egy olyan nyílt rajongás, nyakorrajongás, amivel nem tudsz mit kezdeni, mi, hogy hát túlél sem. Minket majd ez a két alkotás. Nem nyilván tudom, a Loksinak hát is a számai túl fognak élni minket, csak nekem olyan soknak tűnt, hogy 800. vagy hanyadik padláson vagytok túl, mert ma reggel
hát
elkaptam egy hírt erről.
Igen, hát a Víg Színházban a 800. volt hétfőn, vagy kedden. És pont azon arra napra tették, amikor a 25. évfordulója volt a bemutatónak. Tehát ez most volt 2 napja. A Vígben ez volt a 800. Azt nem tudom, hogy az országban összesen valószínűleg nem tudom, lehet, hogy 1500 és 2000 között van legalább, amit így a közszínházakban, tehát a nagyszínházakban játszották. Most, hogy is van? Második az mikor? A holnap után mutatja be Miskolc, Pécs 2 hete mutatta be.
Hiszen pont ebből az apropóból volt szóba hozva. Mm. És
hát a madlás többet szer játszott egy csomó színház, tehát Miskolc játszotta már ezelőtt mondjuk 22 évvel is, most egy teljesen másik rendezés, másik szereposztás, készült hozzá egy szimfonikus zenekari felvétel, azt nagyon élveztem, nagyon érdekes volt.
Minden egyes színpadra állításban benne, vagy mindegyiket megnézed, nem?
Megnézem, amit tudok. Lehet, hogy van, azt hiszem, hogy olyan, hát tulajdonképpen Magyarország összes kőszínháza játszotta a padlást. és ezen kívül mondjuk rengeteg ilyen ifjúsági színház, irodalmi szakkör, és így tovább iskolai bemutatók, de a kőszínházi bemutatókból, vagy a kőszínházi padlás előadásokból azt gondolom, hogy ugye nem tudom én, a 80-90%-át láttam. Volt olyan, ahogy, ami valahogy úgy adta az élet, hogy nem jött össze. És nem láttam, de azt hiszem, az nagyon kevés volt. Volt olyan város, ahol háromféle, Veszprémben háromféle padlást láttam így a 20 év alatt, 25 év alatt.
És belebeszélsz?
Nem, hát innen már nem csak a nézőtére.
Értem, de hát nyilván tudják, ja, hogy nem, ott vagy, nyilván kikérik utána a véleményedet, vagy igénylik azt, hogy egyél velük egy süteményt az előadás után, vagy igen, így
de hát
egy
kész előadásban amúgy is sem lenne okos dolog beleszólni utólag és okoskodni. Ha valamiben dolgozol, akkor beleszólsz. Ha pedig egyszerűen megtisztelnek azzal, hogy a te művedet színpadra állítják, akkor elmész és megnézed.
És örülsz neki és kész.
Hát, ha nem örülsz, akkor is úgy kell csinálni. Uh-huh. Mert nem általában örülsz egyébként. De láttam olyan előadást, aminek nem örültem. Nem a padlásból, de láttam olyan darabomat, amit hát, hogy mondjam, hogy azt mondtam, hogy na hát ezt kár, hogy ilyen lett. De hát akkor már mit tudom én, az volt annak a darabnak a 12. bemutatója az országban. Hát nyilván.
És akkor nagy vonalú a tudomásul veszed, és nem járatod a szádat, vagy kiül az arcodra.
Hát ezt megtanultam, igen. Ezt nem szabad másképp csinálni, mert egy csomó ember a fél életét belerakja, hogy valami jó legyen, te meg oda mész, és lehet, hogy csak simán hülye vagy, és azt hiszed, hogy ez nem jó, és közben te nem vagy jó.
Tehát, hogy a színház megtanítja az embernek azt, hogy tisztelje a munkát, a belevitt munkát, akkor is, hogyha egyébként szerinte például nem jó a végeredmény.
Hát ez mindenképpen egy jó tanítása a színháznak.
Mert én egyszer-kétszer voltam életemben olyan premier utáni banketkákon, vagy ilyen színészbüfés fogadásokon, akkor, ahol így leállt a vérkeringésem attól, én azt hittem, hogy álságos egymás iránti rajongástól, amit a színészek gratulációban egymásra öntenek, miközben tudom, hogy mellettem ült, és hogy nem gondolja komolyan. Tehát tudom, hogy a véleménye nem jó. És ez nekem nagyon nem tetszett, de közben valahogy rájöttem arra, hogy az még akkor is lehet őszinte, hogyha nem őszinte, mert hogy a melóját a másiknak azt megtiszteli ezzel a megköszönéssel.
Hát így is érdekes, ahogy mondod, igen. Ez is egy szempont, ez is egy érdekes dolog.
Azért hoztam ezt elő, hogy ezek szerint ez téged is szocializál valamennyire, hogy a belevitt élő munka az akkor is tiszteletet parancsol, hogyha egyébként a végeredmény neked nem
hát
jön.
Meg azért mondom, tudnod kell, hogy nem biztos, hogy te tudod a legjobban a dolgokat. Meg én sokat járok színházba, és sokat járok, sokat nézem azt, amit nem én írtam, tehát egyszerűen engem a színház mint olyan érdekel, és az nagyon sok mindenre megtanít. Megtanít azt, hogy nézel egy olyan előadást, aminek semmi, de semmi köze nincs ahhoz, amit te csinált nem tudom hány éve, és nézed, és kijössz, és rájössz arra, hogy miket csináltál te rosszul az életedben, pedig egy olyan előadást láttál, ami talán még az íróját sem tudod pontosan, hogy kicsoda, és rájössz arra, hogy aha, így kellene csinálni dolgokat, nem úgy, ahogy én csinálom.
És a zene pont ugyanilyenre nem képes? Mármint erre a hatásra.
De a zene is.
Sőt, talán szerintem közvetlenebb.
Csak a színház egy kicsit komplexebb dolog ilyen értelemben. A zenét azt gondolom, hogy jobban értem, amikor hallom.
Aha, akkor ez lehet, hogy téged zavar, mert az átlag embereket pedig pont a zene tölti el olyan érzésekkel, hangulatokkal, ilyen válaszokkal kérdésekre.
De engem is, csak valamiért sokszor érzem azt, hogy tudom, tehát, hogy valahol ez itt van a bőröm alatt, amit hallgatok.
Na jó.
Bonyolult.
Akkor, bonyolult, és sokkal reálisabb, vagy ilyen földhöz ragadtabb kérdésekkel folytatjuk. Nem sokára, most egy pici szünet.
Szabadság. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora.
Egy konkrétumot akartam még a színházzal kapcsolatban kérdezni Presser Gábortól, hogy ez az elköteleződés, ez az érdeklődés, ez az előtt is volt, hogy elkezdtél a Víg Színházban dolgozni? Tehát, hogy ez hát, fiatalkorodban is
volt egy ilyen kis
oda voltál érte?
Színház a Terézvárosi Művelődési Központban, és a Verebes volt a rendezőnk, vagy a csapatvezető, és mindannyian ilyen 16-17 évesek voltunk, és színházas itt játszottunk, én ott is csak színházi zongorista voltam, bár volt egy prózai szerepem, ezzel szoktam mindig dicsekedni a nyilvánosságnak, hogy nekem a zongorától, ami valahol oldalt és lent volt, föl kellett csúnyítani, és kinyitni egy díszletajtón egy ilyen picike ablakot, úgyhogy a fejem nem látszódott, csak ez egy olyan ablak volt, mint a zárkákon van a börtön, és így elhúzni, és beordítani, hogy te vagy Szorbié! És akkor azt visszatudni, és visszasúnyítani a zongorához, és ott üldögélni tovább addig, amíg nem kellek.
Ez,
vagy
volt,
nem kellett, de ez volt az én
prózai szerepem,
mert már más, már nem volt a csapatban, aki ezt meg tudta volna csinálni, és én ilyen jól tudtam mondani, hogy volt Szorbié. És akkor na, szóval ez volt az én színházasdím gyerekkoromban, és akkor utána egy darabig szünet volt, mert mindenki, aki leérettségizett ebből a csapatból, ment a maga életét élni, többek között a Verebes ment a színművészeti főiskolán, és akkor már nem csinálhatott magának magánszínházacskát Terézvárosban. És akkor egyszer csak előtte jött egy felkérés egy másik színháztól, azt nem vállaltam el, és akkor jött a Víg Színház felkérése a képzetriportra, és akkor én azt meg elvállaltam.
És onnantól kezdve ki se jöttél a Víg Színházból
gyakorlatilag? Hát gyakorlatilag a életem egy jó része ott zajlik.
Lesz valami a Víg Színházban? Tudom, hogy a koncert miatt vagyunk itt, csak úgy futólag megkérdezem, hogy kinéztél valamit, amit megcsinálsz? Vagy
nem.
Csak beledobod?
Nem. Egyébként az nem úgy megy, hogy én kinézek valamit és megcsinálok. Az általában, én általában hagyom, hogy a darab kinézzen engem. Tehát...
És ez mindig így van.
Annyi mindent kellett már életemben elolvasnom, és becsületből végigolvasni, amihez nem volt kedvem, és láttam a negyedik oldalnál, hogy közöm nincs hozzá, de ezt végig kellett csinálnom becsületből, hogy nem tudom, én igazság szerint én ezekben a kis furcsa pillanatokban hiszek, mint amikor 87 lehetett, vagy 8, nem tudom mikor, egy évvel a padlás bemutatása előtt Dusánnal egész mást kellett dolgoznunk, és akkor fáradtak voltunk, meg nem ment, vagy nem akartuk, vagy mit tudom, és akkor a Dusán elővett a zsebéből 3 cetlit, és az volt a padlás szinopszisa. Na, én az ilyen pillanatokra várok. És nem tervezgetek én, és nem akarok. Én mindig valahogy úgy voltam, hogy én így a szerencse fia vagyok. Soha a kis ujjamat nem mozdítottam semmiért. Én nem jelentkeztem sehol, engem elhívtak mindenhova.
Jó, hittem, hogy...
És valahogy nem tanultam ezt meg rendesen egyébként. Tehát én egyszerűen soha nem gondoltam, hogy én képzeletben írtam balettzenét, sőt, írtam hozzá egy történetet
valóságosan is. Valóságosan
is írtam. Na, de valóságosan nem az volt, hogy én oda mentem az operához, hogy itt van az én balettzeném, nem akarnak-e táncolni, hanem fordítva volt, azt mondtam, mi álljandás, hogy gyere be. És bementem, és elmondta, hogy mi lesz a lecke. Én meg majdnem leestem a székről, hogy engem megkérnek, hogy az operaháznak írjak zenét. Hát ez hihetetlen volt. Tehát így adottak a dolgok, úgyhogy én most sem tervezgettek majd. Egyszer csak jön valakinek a zsebéből 3 cetli. Lehet, hogy a Dusánnak már rég ott van a zsebébe, de akkor is már várt egy fél éve szerintem, hogy megmutassa, vagy egy éve, mert ő ilyen. Hát lehet, hogy most majd megmutat valamit megint.
És a másik irányban sosem megy egy zeneszerzőnél, hogy valami eszedbe jut, és azt meg akarod csinálni, és van neked ahhoz egy komplett színházat.
De még soha nem vittem be semmit a színházba, hogy én szeretnék csinálni, nem?
De mert nem szeretnél csinálni, vagy azt nem szereted, hogy én viszek be valamit, hogy ezt szeretném csinálni?
Hát egyik sem. Tehát majd csinál, tehát majd valahogy ezek úgy mindig összeérnek, ezek a dolgok. Én nem bírom ezeket az ilyen lótifuti ügyeket, van belőle elég, hogy elmenni és valakit meggyőzni arról, hogy én ezt szeretném megcsinálni, vagy hogy én megcsináltam, és hallgassam meg, mert ez milyen
jó. De ha az embernek ilyen csinálhatnékja van, akkor...
Akkor azt csinálod, és otthon el vagy vele, mert előbb-utóbb, mondom, egyszer csak jön szembe három cetli, és kiderül, hogy ez ennek köze van ahhoz, amint te töprengsz, nem tudom én, egy vagy két éve, és akkor egyszer csak ebből lesz valami. Tehát az nem lehet véletlen, hogy amit nem tudok konkrét dalokat mondani, hogy én közben megírtam már valamit, amit a Dusán még csak meg se írt, de viszont már egy darabról gondolkodott, hanem az igenis az úgy volt, hogy amikor mi ebbe belefogtunk, akkor az első nap, én nem tudom, de legalább három dalt megírtunk a padlásból. És az ember azt hinné, hogy egy hú, hát ez egy ilyen nagyon sikeres darab, hát akkor biztos ezt kell írni egy évig, vagy nem tudom mi. Nem, a pillanatok kellenek, a Dusán letette elém, hogy fél év távolságban elkezdtem üvöltözni. Zongora kísérettel. És egyszer csak kész volt. Tehát én valahogy ezekben a ilyen kis hogy mondjam, véletlenekben jobban hiszek, mint a... Persze mondjuk nem tisztességes az én részemről, mert ezek velem már megtörténtek. És így most könnyű így beszélni, nem beszél így az, aki előtt van minden, és még nem kérték föl, nem mutatták be. Az egész más, de itt most egy öreg palit hallgatnak, aki túl van ezen az egészen. És véletlenül az élet úgy hozta, hogy nekem, én soha nem ajánlom, nincs egy ember, még a legnagyobb ellenségem sem tudja rám fogni, hogy én valakinek azt mondtam, hogy de jó lenne, ha elénekelnéd a dalomat. Sokkal nehezebb egyébként ilyen értelemben az, hogy ugrasz félre, amikor azt mondják, hogy én tőled akarok énekelni, meg írjál nekem dalt, és akkor tudod, vagy az van, hogy örülsz, és akkor írsz, vagy az van, hogy édes Istenem, ebből hogy lehet kimászni? És akkor elkezded hazudozni, hogy de hát te most nem vagy itt, te Pozsonyba vagy most éppen, de nem itt vagyok, de én elindultam, meg nem jövök vissza 5 hónapig, meg tudom. Aztán megtanultam azt, hogy rögtön azt kell mondani, hogy jaj, nem. És eleinte féltem azt mondani. Eleinte nagyon féltem azt mondani, hogy amikor volt olyan felkérés, amit nem, semmiképpen nem akartam elvállalni, akkor féltem azt mondani, hogy nem, köszönöm, ne tessék haragudni, én nem szeretnék, és akkor nagyon-nagyon hülye helyzetekbe vittem magam bele, persze, és természetesen azt is, aki felkért, mert ugyan ő látta rajtam, hogy hazudok, de hát miután hazudtam, ezért ő neki azt kvázi el kellett hinnie, különben azt kellett volna mondania, hogy te hazudsz. Az nem lett volna jó. Tehát ő sem mondta az igazat, én is hazudtam, és akkor így valahogy még ez a dolog eltartott egy darabig, majd egyre rosszabbul éreztük magunkat, ha találkoztunk.
És akkor erre... kimunkáltad, vagy igen. Kitaláltad
hát mindent megtanulsz.
Megoldás,
hogy... A korral mindent megtanulsz.
Hogy gyorsan nemet mondasz.
Igen, azt kell mondani, hogy bocs.
Nem miattad, de most nem.
Meg egyáltalán, már ennyit se kell mondani. Szerintem az a legjobb, hogy azt mondta, hogy ne haragudj, nem akarok.
És olyan van, hogy elönt a vágy, hogy ennek csinálnék dalt, mert ez annyira jó, vagy annyira érdekel?
Hát
nem bírom ezt a... Ezt az arckifejezést.
Miért? Hát én nem tudom, hogy milyen az arckifejezésem, én most csak gondolkodom, hogy volt-e olyan. Olyan volt, hogy nagyon-nagyon boldog voltam, hogy megkért. Fú, az nagyon-nagyon. De az olyan volt, mint a Dusán cetliei.
És megmondod, hogy ki? Csak azért, mert az utolsó 20 másodpercnél tartunk.
Nem, mert akkor egyrészt többeket kellene felsorolnom, másrészt pedig valakit meg biztos kihagynék, és az most talán nagyon-nagyon nem lenne jó.
És több ellenségre nincs szükség.
Nem is azért.
Vagy több megbántott alkotóra nincs szükség.
Nem, hát jól van ez így.
Köszönöm szépen. Preszer Gábort hallották. Február 15-16-17. Lokomotív.
Igen.
Árva Brigittával és Józsa Péterrel dolgoztam, viszont hallásra.